Kedves gyülekezet, kedves testvérek, a szívem mélyből sok szeretettel köszöntök mindenkit. Számomra nagy öröm, hogy jó régen voltam itt köztetek. Nagy öröm azért, mert annyira régi arcot láttam itt, régi barátot láttam itt, és nagyon szívmelengető dolog, hogy újra találkozhatunk itt. Mondhatunk, hogy nagyon jó itt nekünk lenni ezen a Szent Szombat napon, ebben a gyülekezetben. Sokat gondolkodtam, hogy miről beszéljek. Voltak újabb prédikációim, egyszerűen egy régi prédikációt előkerítettem, úgy gondoltam, aktualitása van. Melynek az egész gondolata arról fog szólni, hogy jó itt nekünk lenni. Ahogy is a bevezetőben is elmondtam, nagy öröm, amikor az ember találkozik az övéivel, olyan helyen van, ahol jól érzi magát, ahol a közbiztonsága megvan, ahol barátai vannak, ahol együtt gondolkodó emberek vannak, hasonló gondolkodó emberek vannak, és ahol azt is teheti, ami értelmes számára. Vajon minden hely jó-e nekünk, amikor jó közösségünk ott? Ez lesz az egyik nagyobb kérdés a mai délelőtt Isten tiszteletünk során. Lapozunk a Lukács evangéliumának a 9. fejezete, annak a 28. verstől szeretnék olvasni egy nagyon jó ismert történet. A Krisztusnak a megdicsőülés a hegyének a története. Lukács evangéliumának 9. fejezet 28. versétől található történet, 36-ig fogok olvasni. Így hangzik az ige, és lőn e beszédek után, mint egy nyolcadnappal, hogy magán mellé vitte Pétert, János, Jakobot, és felment a hegyre imádkozni. Imádkozása közben az őr orcája, ábrazata elváltozott, és az őr ruhája fehér és fénylő lett. És íme két férfiú beszélt vele, akik Mózes és Élés volt, kik dicsőségében megjelenvén beszéltek az ő halálát, amelyet Jeruzsálemben fog teljesíteni. Péter pedig és a vele lévőket elnyomta az álom, de amikor felébredték, látták az ő dicsőségét és ama két férfiút, kik vele álltak. És amikor azok eltávoztak őtőle, mondta Péter Jézusnak, Mester, jó nekünk itt lennünk, csináljunk azért három hajlékot, egyet néked, Mózesnek is egyet, és egyet Élésnek, nem tudván, mit mond. És amikor ezeket mondta, felhő támadt, és azokat beanyakozta, ők pedig megfülemlették, mikor azok bementek a felhőbe. És szózát lőtt felhőből mondván, ez amaz, az én szerelmes fiam, őt hallgassátok. És mikor a szózát lőtt, találtatott Jézus csak maga, ők pedig hallgatták, és semmit abból, amit láttak, senkinek el nem mondták azok a napokban. Kedves gyülekezet, a Bibliának egyik legismeretebb a története, egy érdekes mozanatot láthatunk Krisztus életében. Krisztus miután a sokat tanított, elfáradt, szüksége volt a feltöltődésre, szüksége volt, hogy atyával újra közösségbe kerüljön, szüksége volt, hogy imában elmondja az atyának az ő szükségletét. Sőt, ahogy olvastunk, hogy az előző versekben látható, hogy Krisztus az ő halálát jelentette a tanítványainak először. Azt tudjuk, amikor Krisztus mindig kijelenti az ő halálát, és annak a körülményét mindig félelem szállt benne, és erre volt szüksége, hogy valahogy bátorítást kapjon, valahogy feltöltödjön, és tudjon vállalni azt a szolgálatot, amiért jött. Fogta magát, és a mellé hívta három legközelebb tanítványát, hogy menjenek a hegyre, és imádkozzanak. Felmentek a hegyre, amikor megékeztek a hegyen, tanítványok rutinszerűen elaludtak. Ezt tudjuk, hogy ez a gyakori magátáltás a tanítványoknak. Mindig, amikor Krisztusnak a legnagyobb szüksége volt rájuk, akkor ők elszundikálták, elaludtak. Ma sem volt meglepő, hogy ezt ugyanazt tették. Tehát nyilván, hogy biztos, amikor felfelé megyünk a hegyen, és emlékeztek, amikor Bozsván, Koprinát mászunk, az ember felfelé érkezik, akkor az a fantasztikus levegő, és a fáradtság után akkor az ember, hát ha van egy jó szép ágy ott, akkor biztos elalszunk. És ők is felékeztek a hegyre, és elaludtak. Krisztus nem aludt, hanem azt tett, amiért valójában ment a hegyre. Elkezdett imádkozni. Olyannyira imádkozott, hogy felülről Isten küldte az ők régi hűséges emberét, Mózes és Illést, akik megjelentek Krisztusnak, és beszéltek vele. Ehhez az eseményhez a tanítványok felkelték, és látták, hogy milyen körületük minden fénylék, minden dicsőséges, nagy fény araszt, tehát a fantasztikus körülmény között vannak. És akkor Péter az ő természetétől kifolyólag akkor kijelentette. Tudjátok, Péter mindig kimondja rögtön, ami a szívében van. Azt mondja, Mester, milyen fantasztikus itt lenni. Jó itt nekünk lenni, csináljuk azért három hajlikot. Egyet neked, egyet Mózesnek, egyet pedig Illésnek. Milyen érdekes dolog, hogy Péter megízlelte a mennynek a hangulatát. Megízlelte, hogy milyen jó Krisztus mellett lenni, Isten dicsőségében mellett lenni. Aztán, ha mindannyiunk ízlelnénk valójában azt, akkor nem biztos vágyakoznánk itt a földön lenni. A szombatiskolánk is erről beszélt, az Eden helyzetéről, és hogy mennyire fantasztikus körülmények voltak. És a Péter valahogy azt érezte, ezt várunk, ez hiányzik nekünk, hogy ilyen körülmények között, ilyen nyugalom, fantasztikus emberek környezetében lenni, és azt mondja, jó itt nekünk lenni. Építsünk három hajlikot, egyet neked, egyet Mózesnek, és egyet Illésnek. Szoktam ilyen kicsit viccesen mondani, hogy itt a Péter valahogy azt mondta, hogy a mennyben, ha valaki is hajléktalan, akkor is jobb helye van. Az, hogy nektek legyen hajlikotok, mi élvezünk az egész légkör, amit itt körülöttünk van. Nem kell nekünk hajlik. Az csak, hogy szemlélünk, látunk titeket, az is olyan jólétet ad nekünk, hogy nem kell tenni több. A mennyben, ha valaki is hajléktalan, akkor is ő a világ leggazdagabb embere, és a legnagyobb állottában él. Akkor jön az a nagy kérdés, amin kell gondolkodnunk, hogy vajon jó volt az a hely Péternek, tanítványoknak. Szeretnék ezt a kérdést interaktív módon feltenni, hogy gyülekezetnek is szeretnénk, ha kicsit erre reagálnak, hogy szerintetek ki úgy gondolja, hogy jó volt az a hely Péternek, meg a többieknek, az, amelye fel a kezét. Ki úgy gondolja, hogy nem volt jó a hely nekik, azt emelje meg a kezét. Ki tátozkodik? Köszönöm szépen. Minden két válasz jó. Csak utána mérlegelni kell, milyen szempontból jó ez a hely, milyen szempontból nem jó ez a hely. Minden hely a világon jó is lehetne, meg a börtönben is. Még a legdurvább körülmények között is talán jó. Hát az Izrael népnek a Babilonban jó hely volt, mert ott valahogy újra tértek az Istenhez, felfogtak, mennyire távolodtak, hogy maga az a büntetés elgondolkodtatta őket. Mitől jó az a hely? Néhány kérdés fog feltenni, ami szintén elgondolkodtatna bennünket, hogy Krisztusnak jó volt ez a hely. Ugyanazt mondhatjuk, igen, jó volt az a hely, kapásból ezt tudunk válaszolni. Ha viszont kezdünk feltenni, mi lett volna, ha Krisztus ott maradt volna a hegyen, és három hajlikot csinálnak neki? Én gondolom, hogy válasz lenne egyszerű, nem? Mi történt volna, ha Krisztus nem jön vissza a hegyről, ott maradt három tanítvánnyal? Mi történt volna? Nem fejezte volna be azt a szolgáltat, amiért jött? És szerintetek a tanítványok méltó voltak-e, hogy ők Mózessel és Illéssel és Jézussal dicsőségben maradjanak? Abban a lelki alapotban, amilyen voltak. Abban a természetben, amilyen még voltak. A menny képes-e fogadni ilyen embereket? Nem. Tehát nem lettek volna méltó. Nem tudtak volna, biztos egy-két napig dicsőségben érültek volna, akkor lehet kívántak volna már a Mózes helye. Vagy mit tudom, vagy a Illésnek helye, hogy ennyiem legyen az hajlik. Egyébként én építettem. Tehát bármilyen emberi természetük, a faragatlan, a nem csiszolt, ha nem győzött természetünkkel nem örökölhetünk a mennyet. Nem lehetünk Krisztus kezelében, az Isten dicsőségében, ahol csak a szent emberek vannak. És ez a hely meg nem volt jó nekik. Az magában ez egy dicsős, vagyis mondjam, kegyelem, hogy ilyen helyre lehetnének, ilyen tapasztalatuk lehetnének, de az a hely meg nem jó lett volna nekik. Biztos kellemetlenül éreztek volna magukat egy idő után, hogy ők még szennyesek, mégis ebben a nagy tisztaságban lehetnének. És a Péterék ott maradtak volna a hegyen, az itt Krisztusnak volt már terve Péterrel, nem? Krisztusnak volt terve az tanítványaival, hogy majd az ő szolgálata után végig menjenek, és a tanítványa tegyenek minden népet, és a véghez vigyék azt a hatalmas missziót, amit Krisztus elkezdte. Hát gondoljunk végig, hogy ott maradnak a hárman a hegyen, és mi lett volna a többi embere? Magyarul lezárult volna az Istennek a missziója, a Krisztusnak a megváltás terve, valahogy akkor sikertelen lesz a minden, amit Krisztus eltervezte, és a hat ember lett volna a mennyben, és abból pedig három biztos nem maradnának sokáig. És ennyi a megváltás történetről lett volna, de Isten azt mondja, nem. A Biblia egyértelműen azt mondta, hogy nem tudott, mit mond. Hogy nem tudott, mit mond. Péter az álom mamorában kijelentette valamit. Egyszerűen nem tudott, ugye, amikor sokszor felkelünk, és akkor nem tudom, azt sem tudunk, hogy fiú vagy lányok vagyunk, akkor képesek vagyunk kijelenteni bármit. És ez történt, hogy nem tudott igazán, mit mondott, és ha végig gondolta volna, akkor nem mondta volna, hogy jó neki ez a hely. Mert akik Istennel találkoztak, szembesültek az Isten dicsőségével, mindezek azt mondja, jaj nekem, elvesztem. Jaj nekem. Nem vagyok méltó. Tehát ő nem tudott, hogy mit mond. És a mitől egy hely jó hely? Ez a kérdés azért nagyon kardinális kérdés számunkra, mert mindannyiunk keresünk a helyünket. Mindannyiunk keresünk a helyünket a világban, keresünk a helyünket a gyülekezetben, keresünk a helyünket a közösségben, meg a közösségnek is keresünk a helyét. Most is ott vagyunk, hogy hol a helyünk. Nagy kérdés. A fiatalok keresik a helyüket, pályaválasztás területen, egyetemre, melyik egyetem menjen. Azt is keresünk a helyünket, hogy a családban, ki legyen az én társam, kivel élhetnem együtt. És ez a kérdés visszatér életünk sok területén, sok helyzetén, és nekünk tudnunk kell választani, és válaszolni erre a kérdés, hogy melyik hely, ami jó nekünk. Mitől jó egy hely? Az első válaszom erre úgy gondolom, hogy az a jó hely számunkra, ahol tudunk feltölteni vagy kitölteni a küldetésünket. Az a hely nekünk, ahol főleg a mi keresztények a ránk bízott missziót, feladatot tudunk betölteni. Az én életemben ez az a kérdés jelent mindig, hol az én helyem. Én is elindultam nagyon messze földről, azt sem tudtam, hol létezik Magyarország. A Magyarország név, tudod, tudjátok, amikor találkoztam először a Magyarország név? Amikor bementem egy szupermarketben, 8 éves voltam, akkor láttam a gyulai kolbász. Tehát nyilván nem az eredeti, akkor ott volt írva Hongria, az Magyarország, és ez a világmárka. És akkor azt sem tudtam, az mi az Hongria, de ezt olvastam. Csak utólag tudtam, ja, igen, haszosálni lehet Magyarországgal, de elindultam. Gondoltam volna, hogy abban a kis faluban, ahol én születtem, az az én helyem. De Isten azt mondta, nem a te helyed. Elmentem a fővárosban, azt mondta Isten, nem a te helyed. Ott növekedtem, ott kaptam a érettségiztem, elkezdtem üzletelgetni. Az ember azt mondta, atya, hogy itt születtem, itt nőttem fel, itt maradok, csinálom dolgáimat, és mondta, Isten, nem a te helyed. És elküld engem olyan országba, ahol a nyelvét sem tudtam, ahol megfáztam, meg hideg volt. És tényleg, amikor megérkeztem Magyarországra, nem szeretem Magyarországot, mert minden szürke volt. Kettelen érkeztem, február 17-én, és mondom, hát ilyen országban nem nagyon lehet élni. És csak nyáron kezdtem látni, persze van nagy szépség ebben az országban. És ide kellett jönni, és az ember megtanul, elkezdi az életét tervezgetni, feleséget veszek, és családot alkotom, mondhatom, milyen jó itt élni. Hát itt nem nagyon kell küzdeni, mint Afrikában, ahol nagy a nyomorúság, ahol nagy a meghéletesség. Vajon ez a helyem? Jó itt nekem lenni? Mert nekünk ez a kérdés a családban, mindennapi kérdés, hol a helyünk valójában? Afrika, vagy itt? De azt hiszem mindannyiatoknak életében ez kérdés. Ugye most egyre divatabb, hogy fiatalok, vagy közösségünkben vannak mindig hullamok, tehát egyszer egy egészségügyi hullam, reform hullam, mostanában pedig a vidékre költözés reform hullam. Mindenki elindul vidékre, mindenki gondolkodik, természetesen ellenvált szorgalmazza ezt, vajon mindenkinek jó a vidékre menni. Sokszor úgy megyünk vidékre, hogy elviszünk magunkkal mindent, amit a városból kaptunk. Ugyanaz vidéken internetezünk folyamatosan, vidéken akkor ugyanaz halálra dolgozunk magunkat, és azt hiszünk, hogy jó nekünk. Sőt, az ember úgy megy vidékre, hogy megnézi, hogy hát Levente barátom merre van, akkor oda megyek. Azért, mert jó voltunk Budapesten együtt, akkor követem őt. Megnézi, hogy Zsolt barátom hol van, akkor én is oda csúdulok. De nem gondolunk az végig, hogy vajon nekünk jó-e Zsolti mellett ott lenni. Nem-e fogunk folytatni azt a bizneszünket, amit Budapesten elkezdtünk, vagy bármit, ami nem biztos, hogy előre vitt, vagy nem biztos, hogy jó volt, de mégis oda megyünk, mert úgy gondoltunk, hát arra támasztunk, hogy jó nekünk a vidékre menni, mert ellenvált érje, mert van egy hullám a közösségben. De mindig fel kell tenni a kérdés, jó nekünk ez a hely? Tudunk-e tölteni azt a küldetés, amit Isten adott nekünk? Ellenvált határozottan azért azt mondja, azért megyünk vidékre, hogy a gyerekeinknek nevelése jó legyen, a természet közelben sokkal tudunk találni az Isten, de azt mondja, azért is megyünk vidékre, hogy vissza tudunk jönni a városba, végezni a munkát a városban. Nem az itt elszigetelünk, elzárkozunk. És csinálunk egy adventista szigetet. Szóval nagyon-nagyon komoly kérdés ezek, és nagyon tudnunk kell válaszolni. És az első dolog, ami segítene nekünk, hogy tisztán válaszolunk, az, hogy tisztában legyünk a mi küldetésünkkel. Mit vár tőlem az Isten? Mit akar tőlem az Isten? És ha valaki tudja, akkor Nem mindegy, hogy hova fog menni. Nem mindegy, milyen munkát fog választani. Nem mindegy, hogy milyen feleséget fog választani. Nem mindegy, milyen vidékre fog menni. És nem mindegy, milyen gyülekezetet fog választani. És akkor olyan helyre fog menni, ahol Isten azt mondja, hogy menjen. Nem biztos, hogy tudja, hogy mi fog következni. Talán semmi fogalma nincs, hogy hova kell menni, ahogy Ábrahám is elindult. Azt sem tudod, hova. De azt mondta Isten, ott, ahol születed, nem a te helyed. El kell menni. De ahhoz az Isten elhívása, a küldetéstudatunk olyan erős kell, hogy legyen bennünk, hogy ne legyen bizonytalanság, hogy én azért megyek, mert a jó létemet akarok. És tudnélik, hogy a küldetésünk nem mindig ilyen a hosszú távú küldetések vannak. Istennek vannak, vagy az embernek vannak a rövid távú, hosszú távú céljai, vagy küldetése. Elsősorban ez a kérdés felmerülhet minden nap az életünkben, hogy jó helyen vagyok ma. Feltehetjük ezt a kérdést, jó helyen vagyok-e ma? Talán nem kéne esetleg Zugligetben lenni? Talán nem kéne esetleg a Széchenyi-hegyen lenni? Jó helyen vagyok-e ma? És feltehetünk magunknak a kérdést, amiért indulnánk. Akkor ha tudunk, hogy miért jövünk a gyülekezetben, akkor lehet azt mondani, hogy jó helyen vagyok. Van-e küldetésem? Van-e célom, amiért jövök? És a cél mennyire öncentrikus cél? Mennyire egoizmus cél? Vagy sok jó prédikációt hallják, és utána ámen, utána elhúzom a csíkot. Hogy csak én feltöltödjem. Mennyire jövünk úgy a gyülekezetben, hogy gondolkodunk, hogy én mit fogok én hozzátenni? Mivel fog hozzájárulni a mai napig? És megkérdezni az Istenem, az Istenünknek, hogy Istenem, mit szeretnél, hogy cselekedjem ezen a napon? Ezek egyszerű kérdések, de higgyetek el, hogy az ember felteszi, Isten megadja választ. Megadja választ. Ha őszinten tesszük, ha őszinten keresjük az életünknek értelmét, a mi gyülekezetünknek járása értelmét, akkor Isten megválaszol. És az tanítványok Krisztussal elindultak a hegyre. Krisztusnak például ezen a hegyen egyszerű napi célja volt, mert Krisztusnak minden nap kellett imádkozni. Ez egy küldetés számára, ez egy misszió, hogy minden nap imádkozni kell a munkáért, a szolgálataért, az emberekért. És neki erre szükség volt is, ez itt ment mindig a hegyre. Tehát a tanítványok, amikor megérkeztek a hegyre, akkor elfeledkeznek arról a célról, amiért ment. Ez egy rövid távú cél volt, azon napon hegyre menni, egy-két napot tölteni, és utána visszamenni. De megérkeztek a hegyre, akkor elfeledkeznek, miért is mentek a hegyre. A Biblia egyértelműen azt mondja, a hegyre azért mentek, hogy imádkozanak. De ők útközben biztos elkezdtek gyönyörködni a természetre, egymással foglalkozták, kerestek a saját jó közérzetüket. Amikor az ember nem fogalmazza magának a napi célokat, rövid távú célokat és hosszú távú célokat, elsősorban nem a világ célokra gondolok, de szerintem a lelki szempontból gondolom, akkor az ember álomba fog kerülni. Álomba fog zuhanni. Miért alszanak a gyülekezeteink? Miért van a Laodiceai alapot? A válasz egyszerű. Az, hogy eltévesztettünk szemünk előtt a célt, a küldetésünk tudatát. Miért vannak problémák a gyülekezetekben? Miért vannak problémák a közösségben? Talán nem tévesztünk szemünk előtt a célt, amiért jöttünk létre? Talán nem tévesztünk szemünk előtt azt a küldetés tudat, amiért Isten elhívott ezt a közösséget, vagy ezt a gyülekezetet? Azt hittünk, azért jöttünk létre, hogy esetleg, hogy elsősorban egymásnak a sírelmeit megoldjuk. elsősorban a problémáink, megoldjuk. Isten azért hívott bennünket, mindannyiunk, hogy tanítványok legyünk. És a tanítványságból egy státuszváltás kell, hogy történjen az életünkben. Hogy misszionárusok, vagy azok, akik továbbiakban is tanítókvá válnak. Nem maradhatunk örökre tanítványok. Az apostolok sem tanítványok maradtak, ők is tanítványok voltak, és a Krisztus után már tanítók lettek. Ez magunknak is, környezetünknek is, családunknak is, meg a gyülekezetünkben is. Ez az életünknek egyik legfontosabb cél. Amikor eltévesztjük az a célt, akkor fogunk a saját kívánságunk szerint választani a helyet. És elmondjunk is, tudunk elmagyarázni, miért jó az a hely. Saját magunk szerint fogunk választani a barátokat. Saját kívánságunk szerint fogunk választani a szakmákat. Saját kívánság szerint fogunk választani a gyülekezeteket. Emlékszünk, amikor még fiatalok voltunk, akkor mindig olyan gyülekezetre mentünk, ahol sok szép lány volt. Hát mert úgy gondoltuk, ott találunk a társunkat. És amikor az üdvegeit szétvált Széchenyi hegyre, akkor megint hullám, mindenki Széchenyi hegyre megy, mert a szép lányok oda mentek. De nem az volt a cél, amiért Isten hívott bennünket. És ilyenkor akkor a lazásság, akkor a langyosság keletkezik, és mély álomban zuhanunk. És az ember utána, ha már mély álomban van, a Laodicea állapotba kerülünk, akkor az következik az életünkben, hogy keresünk elsősorban nem az Isten országot, nem a saját kényelmünket. A mai világban, nyelvvilágban úgy hívják, a komfortzónánkat keresünk. Ahol érzünk magunkat, többet már nem tud szembe tenni, ami a komfortzónája nem engedi. Amikor azt mondjuk, hogy ami most jöjjön evangelizáció, meg hidegben kell szólni a szórólapot, akkor az itt nem megyek, mert hideg van, mert azt már nem engedi a komfortzónámban. Ahol biztonságosabban érezünk magunkat, ahol nem tudunk többet tenni, mint ami az a komfortzóna megengedi, és sokszor azért az itt nehézen megmozgatni akár egy testvért, mert egyszerűen nem fér be az ő komfortzónájában. Mikor minden ki van programozva, hogy nekem ennyi van, persze én adok tized, sőt meg előre is tervezünk, hogy fizetésemből tized van, és akkor szombaton jövök, akkor minden nap, akkor 500-500, és akkor pontosan ez előre van tervezve. Ennél több is nem biztos, hogy ad az ember. Amikor álomba zuhanunk, akkor mindent homályosan fogunk látni. Akkor a földi céljaink válnak a legfontosabbak, a legérdekesebbek. És az ember inkább azokat hajtja, azokat akar elérni, nem pedig mint az Isten országának a céljai. És amikor álomban zuhanunk, akkor hajlandók vagyunk akár butaságot mondani, mint ahogy Péter. Péter, aki halász volt, azt mondja most, hogy ő szeretne építész lenni. Ez egy óriási. A halászból építész, hogy csinálja a hajlikot, tehát el is tiveszi a pályát rögtön. És mert nem tudja most már, mit mond, mi a legfontosabb neki, miért van ott, miért vittek őt a hegyre, és teljesen már más célokat kezdett keresni, vadászni. És igen, ilyenkor az ember nem akar szembesülni a nehézséggel. Az ember inkább a kinyerem válik a legfontosabb. Ami szenvedés, ami nehézség, ami küzdelemmel jár, azt már nem szeretnénk vállalni. Mert a komfortzónánk fontos lesz számunkra, szemünk előtt. Olyan, ami áldozat vállalásán jár, azt nem vállalunk. Azt nem teszünk egy lépés elrébb. És Mégis jó érzünk magunkat. Jó itt lekünk lenni. Miért menjen vissza Péter megint vitatkozni a többi 19 tanítvánnyal? Nem volt neki egy értelme számára, hogy visszamenjen. Azt mondja, hát Jézus, az nagyon nehéz siker jár. Miért menjen vissza megint azon a földön, ahol megint azt sem tudja, mi lesz. És azt mondja, itt egyezünk egymás, ki legyen a nagyobb, tehát beleegyezünk, és maradunk itt a földön. De ott megint menni, vállalni áldozatokat, sőt, hallani, hogy a mesterünk meg fog halni a keresztén, ezt nem szeretném. Ezt nem szeretnénk látni. Ez távol legyen, ez nem fog esni tőle. Tudunk, mennyire tiltakozott a Péter. De mind a nehézség, mind a szenvedés, mind a küzdelem, mind a küldetésünk tudatának a tökéletes megfogalmazása, megértése, az vezet bennünket, hogy jobban imádkozunk, ahogy Krisztus megtett a hegyen. Az vezet bennünket, megtaláljunk a helyünket. Az vezet bennünket, hogy igen, ha azt megteszünk, azt mondjuk, igen, jó helyen vagyunk. Ha ezt nem teszünk, akkor nem vagyunk jó helyen. Akkor nem lesz a fejlődésünk. Krisztus az itt ment a hegyre, hogy imádkozon, kérjen erőt az Istentől, és a Isten fantasztikus módon megerősítette Krisztus. Gondolj végig, hogy oda megy Krisztus imádkozni az Atyához, nyilván az imádságának a középpontjában az a lelki cél, a halálának, a áldozatának a vállalása volt a középpontban, és ezt imádkozott, egyszer csak Isten küldi neki két embert. Miért? Mózes is él is. Miért nem küldte neki Ábrahámot? Vagy a Sálomot, aki nagyon komoly, vigasztaló verseket tudna neki mondani. Miért nem küldte neki, nem tudom, akár Noét, csak Élés és Mózes. Mit gondolunk? Ez a két ember hasonló tapasztalata volt, mint amit Krisztus, mint azokon, amit Krisztus ment keresztül, vagy fog menni keresztül. Elsősorban, amikor jöttek, akkor nem kezdtek össze-vissza beszélni, hanem azt mondja a Szentírás, hogy beszéltek az ő halálát. Ez volt a legfőbb téma. Számomra olyan egyértelmű, hogy ha küldetésünkben vagyunk, ha nem tévesztjük a célt, és azért imádkozunk az Istenhez, Isten a megfelelő vigasztalást fog küldeni a megfelelő időben. Nem fog küldeni olyan embert, aki össze-vissza fog nekünk beszélni. Biztos voltatok abban, hogy reménykedtetek, hogy valaki máshoz megy, és tőle fogtok kapni valami választ, de pont nem tőle. Egy teljesen idegen ember, aki nem is gondoltál, és ő, aki megérkezik a te életedben, aki megad neked azt a választ arra a kérdésre, ami neked fontos. És az, amikor azt mondja Isten, hogy igen, oda kell menni. Voltatok olyan, amikor kérdésetek volt, nem is volt kedved akár a gyülekezben menni, vagy azt mondod, hogy másik helyre mész, és pont az a prédikáció hangzik el, ami szükséged volt. És azért Krisztus nem küldte bárkit, Isten nem küldte bárkit Jézushoz, hanem küldte olyan embert, akit tudtak volna olyan valakit, valamit mondani, amin keresztül ők is átmentek, mert ők nem beszéltek a levegőben. Mi volt a Krisztusnak a problémája? Képes-e lesz az áldozatot vállalni? Képes-e lesz legyőzni a bűnt, hogy bűntelen életet éljen? Képes-e lesz, amikor ő meghal, ott lesz a földön, a föld alatt, a három nap alatt, képes-e lesz feltámadni, megkóstolni a halált a Szent Isten, az mi lesz az? És a Élés és Mózes, azok az emberek, akik nem kóstolták a halált, tudtak neki mondani, hogy igen, nézzetek, nézz ide, mi bűnös ember vagyunk, itt vagyunk a mennyben. Mi is Isten kegyelméből bennünket feltámasztott, vagy bennünket nem is vitt a halálba, mennyivel az ő fiával, aki szeret? És ennél nagyobb megnyugvást nem is kapott volna Krisztus. Azt mondja, továbbiak, menjen az utod van, és Isten veled lesz, fel fog támasztani, itt van, vagyunk mi bizonyítékként, tapasztalatból mondunk neked. És így Isten megvigasztalta Krisztus, és pontosan, mert a Krisztus megmaradt a küldetésében. Egy utolsó kérdésre fejeznem be, hogy ki határozza meg a mi küldetésünk. Nem mi magunk, nem a saját akaratunkból válogattunk, mi legyen a küldetésünk. Pál apostol, amikor találkozott Krisztussal, és feltett a kérdés, Mester, mit cselekedjem? És a Krisztus azt mondta neki, én nem akarok neked mondani. Nehogy az legyen, csak a, igen, azt a küldetést kaptam Istentől, mert ő csak velem beszélt. Azt mondja, menjen a másik helyen, valaki fog neked mondani, hogy mit kell cselekedjen. Menj el a gyülekezetben. És azt mondja itt a 35. versben, ez Amaz az én szerelmes fiam. Őt hallgassátok. Olyan, mint azt mondaná a Szentírás, vagy jó Isten, hogy Péter, tudom, hogy igen, jó hely ez neked, de ne találgassad, hogy most mit akarsz itt lenni a mennyben, vagy ezen a hegyen építész akarsz lenni, vagy itt akarsz maradni. Nem, hallgass meg Krisztusra, mert ő tud neked mondani. Mit tegyél? Ő fog neked adni azt a küldetés, ami neked megfelelő. Igen, volt meg bőven feladatuk, amikor lementek a hegyről, tudunk, az élet folytatódott. Rögtön kellett gyógyítaniuk egy ördöngös gyereket, gyorsan kellett tanulniuk, és volt meg bőven, mit kell csinálni. Kedves testvérek, ma is mindannyiunknak van küldetése. Kivitél nélkül, az bátran mondhatunk, nincs olyan ember ezen a földön. Legyen értelemfogyatékos, legyen okos, legyen bárki, mindenkinek Isten rászabott számára a küldetését. És meg kell találni. Akkor találunk meg, ha megkérdezzük az Istentől. Akkor találunk, ha nem a saját érdekünk van a előtérben, nem a saját akaratunk irányít bennünket, hanem keresjük az Isten akaratát. Én kívánom, hogy ezen a helyen is, ebben a gyülekezetben is, amiben jó érzünk magunkat, ne csak a közérzetünk legyen jó, hanem a küldetésünk is tudunk véghez vinni is megvalósítani. Isten segítsen mindannyiunknak, hogy olyan helyeket találunk, ami jó nekünk, és amiben tudunk véghez vinni a küldetésünket. Amen. Teremtőnk, mennyei atyánk, drága Jézusunk, hozzád jövünk, hiszen sokszor ismeretlen úton jártunk. Sokszor nem láttunk tisztán, mit kívánsz tőlünk. Sokszor elhanyagoltunk a küldetésünk, és sokszor elfeledkezünk róla. Akár a saját életünkre nézve, lelki fejlődésünkre nézve, üdvösségünkre nézve, Urunk, sokszor nem teszünk mindent azért, hogy elérjük ezeket a célokat. Szeretném megköszönni neked a mai tanítást, amely megvilágított számunkra, hogy keressük a te országodat, hogy tegyünk fel ezeket a komoly kérdéseket, jó-e nekünk ott lenni, ahol vagyunk. Hálások vagyunk néked, Urunk, mert te soha nem fogsz bennünket homályban hagyni. És köszönjük, hogy útat megmutatsz nekünk. Köszönjük a te gondviselésed. Urunk, most is komoly kérdések előtt állunk. közösségünknek jövéről, gyülekezeteinknek jövéről. Te is mutass meg az utat, amelyet nekünk választanunk kell. Mutass meg egyenként mindannyiunknak a saját életében, merre haladjunk. És te vezérelj bennünket. És minden helyzetben add megoldást, és add a mennyből érkező tanácsokat és vigasztalást. Kérünk téged, Urunk, mindannyiunkat áld meg, gyülekezeteinket, terveinket is, Urunk. Hadd érezzünk, hogy te mindig támogatsz bennünket, amikor szükségünk van rád. Kérünk téged, Urunk, szeretnénk, ha ezen a napon is éreznénk, hogy velünk vagy, és nap hátra lévő programokban érezhetünk a te jelenítedet és a te áldásod ezen a szent szombatnapon. Köszönjük, Urunk, hogy hozzád fordulhatunk, és te meghallgatsz imáinkat, akár mennyire is gyenge. Bízunk abban, eljutnak hozzád. A te szent fiad nevében.